Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, önök a régi zenei kalandozások műsorát hallják. Vashegyi György vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm mai műsorom vendégét, Borsodi László, historikus trombita művészt. Régóta terveztük, hogy eljön a vendégként, nagyon örülök, hogy sor került rá, Isten hozott. Köszönöm, hogy eljöttél.
Én is köszönöm, szervusz Gyuri.
Amit hallottunk a szignál után, az Franz Ignaz Tuma. Ugye a zeneszerzőnek a nevét kevesen ismerik, manapság pedig egy nagyon fontos szerző volt a 18. század első kétharmadában, mondjuk úgy Bécsben. Cseh származású zeneszerző volt, ugye ez a Tuma névből is gyanús, de hát a Habsburg baroknak az egyik legfontosabb zeneszerzője. Bécsben működött, elsősorban egyházzenei szerző volt, nagyon sok műve Magyarországon is közkézen forgott. Ami azt mondjuk, hogy Habsburg barokk zene, akkor ez kapcsolódik az Esterházy barokkhoz, tehát a magyar vonatkozású repertoárhoz. Is. Tudjuk, hogy bizonyos művei Magyarországon hangzottak föl. Vannak olyan művek, amelyeknek az egyetlen forrása Magyarországon van, például a Győri katedrális kottatárában, és ugye a trombiták csengéséből hallottuk, és trombitás vendégünk van ebben a műsorban, hogy a trombita lesz a mai műsornak a főszereplője. Mesélj egy kicsit, hogy jutottál el Tumához, hogyan jutottál el a barokk trombitához. Ugye mi már évtizedek óta dolgozunk együtt, és Borsodi László nélkül a magyar régi zene mozgalmat nehéz lenne elképzelni, hiszen számtalan hámolmise, karácsonyi oratórium, Bachnak a nagy trombita szólói, és hát sok minden más, amiről ebben a műsorban szó lesz. Ha jól látom, pont Johann Sebastian Bachot nem is fogjuk érinteni.
Ez tényleg így kijelenthető, hogy így a régi zenének a részese vagyok, az tényleg már azt mondhatom, hogy történelmileg is igazolható, mert amikor ez a mozgalom elindult valamikor a 80-as évek elején, lehet, hogy korábban érlelődött ez sok zenészben, hiszen azért hozzáférhetőek voltak Nikolaus Arnoncourt és az angol régi zenei előadó művészek felvételei, hanglemezei, és akkor az embereknek megadatott az, hogy hallgassanak különböző fajta interpretációkat és hozzáállásokat, és én azért sorolódtam be emellé a fajta régi zene, régi hangszeren és viszonylag olyan előadásmódban, amihez még az ember elolvasott egy-két korabeli, ha mást nem hangulatkeltő írást, mert nem feltétlenül arról szólt az, hogy mondjuk a trombitában a rekeszizmodat hogyan rezektesd a trilla közben, hanem hogyha világossá vált valakinek a számára, hogy a trombitásoknak milyen szerepei voltak, kezdve a harci trombitálástól a toronyzenéig, ami egy egészen különleges funkció volt, és hát a legmagasabb szintű egyházi zenéig. Tehát a trombita, mint hangszer, számomra már fiatal koromban is egy ilyen misztikus instrumentum volt, mert mondhatom azt, hogy a hírközlésnek, tehát a médiának egy olyan korai megnyilvánulása, ami lehetővé tette azt, hogy hát mégiscsak egy zenei megnyilvánuláson keresztül beszélt az emberekhez. Ezt most főleg a harci trombitára értem, és a toronyzenei, meg a városi, ahogy németek mondták, Stadtpfeifer, aki egy politikai rangban volt, az volt a feladata többek között, hogy a város lakosságával a toronyból közölje a várható eseményeket például, tehát olyan tudásnak volt a birtokába, amivel ő mindig egy lépéssel korábban már tudta azt, hogy mikor lesz a sópiac, mikor lesz a marhavásár, de még azt is esetleg, hogy mikor ütött ki a város valamelyik részén tűz. Úgyhogy ezek a hangszeresek igen meg voltak becsülve. A másik pedig ugye a harci trombita, ami pedig egy nagyon komoly információ, vagyis hírközlési lehetőséget nyújtott a hadtesteknek. Nem véletlen, hogy a hadvezéreknek a régi metszetei vagy festményei alatt az ágyú, a zászlók és a dobok mellett a trombita is ott van, mint hangszer. Számos misében a Dona Nobis Pácemben, hogy ugye leteszik a trombitákat a végén, tehát ott abban nem...
A fegyverletétel így van.
Jó esetben a győztes teszi le így a fegyvert. A másik, a vesztes seregnek a fegyverei pedig ott vannak a hadvezér képe alatt. Tehát aki elveszti a trombitását, a zászlóját és a dobokat, annak megszűnt a hadtest felé való kommunikációja. Tehát el lehet képzelni, hogy ágyú dörgésben és különböző csatazajokban az ezredes nem valószínű, hogy egy Pavarotti képességű ember, de a hangja akkor is semmibe vész, viszont hogyha a trombita adja a hadtesteknek a információt, akkor azok a hadtestek tudnak megfelelően mozogni. Magyarul követik a hadvezérnek az utasításait, és hát ebben voltak ugye a franciák, olaszok elég jól működőek, meglepő, hogy a németek ebbe kevésbé, inkább a Habsburg, az osztrák seregek voltak még ebben, és a képeken is pontosan látszik, hogy négyes csoportokban voltak ezek a lovas trombitások, akik állandóan tudtak mobilan a hadtestek között úgy mozogni, és külön egy gyalogos réteg vette őket körbe, aki őket védte, hogy ők tudjanak funkcionálni.
Olyan, mint a rádió, hogyha kilőtték a rádiót, akkor a flotta nehezen kommunikált a második világháborúban. Itt ugyanerről van szó több száz évre visszamenőleg. Ugye azért nagyon érdekes ez, és köszönöm, hogy ezt elmondtad, mert a hallgatók számára is fontos hangsúlyozni, hogy a trombitás az egy teljesen külön alkalmazott volt, sokkal magasabb társadalmi presztízsben, mint az átlagos zenészek, talán lehet ezt mondani. Külön fizetési listán van, külön kategórián, ugye amikor a Monteverdi Orfeónak az elején felcsendülnek a fanfárok, azok ugye a Gonzagáknak a fanfárai, ugye amikor ugyanezt a zenét néhány évvel később Monteverdi a Veszpró elejére berakja, akkor egyesek szerint ezzel azt mondja, hogy ő Mantovából jött, aztán ki tudja, hogy a Veszprót azt Velencébe mutatták-e be, vagy máshol, vagy biztosan Mantovában írta. A Gonzaga fanfárok kvázi egy zenei aláírásként a zeneszerző tudatja, hogy ő honnan érkezik, ezért a trombitásoknak a funkciója borzasztó nagy, és ugye veszélyes műfaj is pont a csatában.
Igen, hát mondhatjuk, hogy univerzális, tehát még az 1800-as évek közepe felé is a trombitásoknak nagy része délelőtt katonazenekarban játszott, és este ugyanaz az ember a szalomban, a tiszti kaszinóban netán, ott a bálokon, ünnepélyeken nem csak trombitált, hegedűre is kapott. Tehát érdekes, az én tanárom, aki itt egy kicsit majd aztán visszacsatolok, ahogy miért is lettem trombitás, meg egyáltalán ez hogy történt, Jávor Zoltán, aki egyébként Jávorek volt és Morva származású, ő is katonazenész volt, és kellően, kellemesen, középszinten hegedült is, mert neki is még az volt a két világháború között az egyik feladata, hogy katonazenészként délelőtt a térzenét játszotta, és este pedig szalonzenét, úgyhogy nagyon sokat mesélt is nekem erről, és a trombitálás egyébként nekem nem teljesen szabadon választott szakmám lett a szüleim, akik képzőiparművészek, ők presszionáltak, hogy én ne az legyek, mert én is szerettem volna grafikus lenni, de ők azt mondták, hogy inkább legyek zenész, és mivel elég sokat adatott alkalom arra, hogy a zeneiskolába menet inkább valami más utakra, a patakpartra menjek. Ezért ezt választottam, mert ott ugye egy rajzszakkörön mégiscsak be kell adni a végén egy produktumot, itt pedig az semmi befoszlott, mert én nem mentem el a zeneórának maximum az utolsó 5 percére, és nagyon toleráns tanár volt, aki mivel az Isten adott egy olyan alkati adottságot, hogy a trombitába bele tudtam fújni már az első 2 évbe olyan hangszínnel, ami trombita hangnak volt nevezhető, ezért ő mindenképp akarta, hogy amúgy járjak, tehát nem mondta azt, hogy na, aki így lóg, az többet ne jöjjön. Úgyhogy hát akkor aztán a trombita irányába mentem. Már a második tanárom volt Jávor Zoltán tanár úr, és ő tényleg egy olyan hangulatot tudott teremteni az órákon, hogy tényleg ittam a szavait, és minden irányba ki tudtunk térni a trombita órán, tehát hogy egy igazán sokszínű ember volt, ami hálás vagyok, hogy még ezt a generációt, hát ő körülbelül 1928-ban született, tehát az a generáció volt, akiket ma már nem nagyon lehet megkérdezni olyan dolgokról, amiről csak ilyen kicsit ilyen lilagőzös képzeteink vannak különböző hírekből adódóan, de nem bántam meg, hogy trombitás lettem.
Hallgassunk egy kis zenét, ugye te válogattad össze ennek a műsornak a zenei anyagát, és kevéssé ismert zeneszerzővel folytatjuk szintén, bár a neve azért mindenkinek, aki a zenetörténetben valamennyire otthon van, Reuternek a neve, Georg von Reuter, ugye kettő is van belőlük, mind a kettőt Georgnak hívták biztonság kedvéért, ugye Stephansdomnak a karnagya Bécsben, Servizio da Tavola, ebből hallgassunk meg egy tételt, és utána beszélgessünk róla. Thank you. Georg Reuter művét hallottuk, a Servizio da Tavola ciklusból egy tételt. Ez a lemezfelvétel bár nagyon-nagyon frissnek hangzik, de tulajdonképpen majdnem 40 évvel ezelőtt készült. 1990-ben a Liszt Ferenc Kamarazenekar lemezét hallottuk, ahol két magas trombita játszott rendkívül virtuózan. Az első trombitás Edward Tarr volt, világhírű trombita művész, kutató, zenetudósnak is talán mondhatnánk. Igen. És mai műsorom vendége Borsodi László, akkor fiatalon te működtél között, te voltál a második trombita ebben az előadásban.
Így van, ez két azonos szintű trombita, egyszer az egyik fújja a vezetőszólamot, és utána a másik. Ennek az a története, talán így szinte tudom is folytatni a életrajzi utamat. De amikor a Zeneakadémián végeztem, és utána Hollandiában tanultam másfél évet ösztöndíjasként, onnan hazatértemben talált meg ez a felvétel, ha lehet így mondani. Akkor már úgy a trombitás körökben tudták, hogy mire specializáltam magam, és akkor felkértek, hogy Edward Tarr szóló lemezén működjek közre a Liszt Ferenc Kamarazenekarral magunk mellett, és egy olyan érdekes helyzet volt, hogy ilyen nehéz és trilláiban nehezen megoldható darabot még nem játszottam, de nekem a spontaneitás az mindig nagyon ment. Azóta is számtalanszor van úgy, hogy az első próbán jobban játszok, mint a harmadikon, mert a figyelmem hajlamos szétszóródni. Úgyhogy annyira hirtelen rántottam bele ebbe a projektbe, hogy ez gyakorlatilag...
Senki nem szólt, hogy nehéz.
Igen, pontosan, igen, ez ilyen tipikus operás dolog, ezt szokták beléjük verni, hogy nem szólnak neki, hogy nehéz, de azért utána mondják, hogy a függöny mögött játszik bár egy rövid fanfát, hú, ebbe már sokan belefűröttek címmel. Szóval ezt én nem tudtam, és akkor egy délelőtt, egy másfél óra alatt ezt fölvettük, azt hiszem, az olasz intézetben. És Edward Tarr, aki valóban egy komoly zenetudós is, régi zene szakértő, kornetton, cinken is játszott Veszprót, barokk trombitán játszott, lyuk nélküli hangszeren és múzeumokat kutatta.
A nevével talán a 80-as években találkozhattam először, amikor nagyapám, aki nagy zenerajongó volt, egyébként villamosmérnök volt, ő nagy nehezen megszerezte a Monteverdi Orfeónak a lemezfelvételét. Michel Corboz vezényelte szerintem, és akkor emlékszem, hogy külön nagybetűkkel ki volt írva rajta a trombita együttes, vagy a részfúrós együttes, akkor Edward Tarrnak a nevét ott láttam először, mondjuk 1980-ban.
Így van.
Egy fekete lemez borítónak a hátoldalán. Egyébként Borsodi László mai műsorom vendége, a világ összes zenekarában közreműködtél szerintem barokk trombitán. Ugye ez pont modern trombita volt, amit most hallottunk, ez a rajtermű. Reuter, aki a Stephansdom karnagyaként fölvette Joseph Haydn-t, aztán utána Michael Haydn-t is, ő mondta Haydn gyerekek édesapjának, hogyha lenne 10 gyereke, akkor azt a 10-et is látatlanba fölvenni a Stephansdomba, hiszen ennyire tehetséges emberekről van szó. Ugye, amit hallottunk, ez egy ilyen barokk stílusú zene, de hát tényleg rendkívül virtuóz trombita szólammal kettővel. Lesz még ilyen a műsorban. Joggal kérdezhetik, hogy miért nem fogunk sok Bachot mutatni, hiszen ha trombita és ha te vagy a vendég, akkor és a csodálatos Bach előadást köszönhetünk neked, de az is igaz, hogy ígérhetjük, hogy nem fognak unatkozni, akik hallgatják a többi zenét is. Adósok maradtunk a Szignál után hallott Tuma zene előadóival, ugye cseh együttesekben is rendszeresen játszol, ők kik voltak, akikkel játszottatok, az egy régi hangszeres együttes volt.
Így van, igen, tőlük még majd lesznek most hallható felvételek. Ők a Cseh Ensemble Barokk, Román Valek vezetésével, akik egy brünói székhelyel, prágai és csehországi zenészekkel karöltve megcélozták, hogy a cseh zenei örökséget felveszik, és hát csodálatos helyszíneken és számos nagyszerűen megszervezett koncerten tudtam velük eddig is részt venni, és ebből hallottunk most egy felvételt.
Hatalmas ez a cseh vonatkozású repertoár, és ilyen Tuma nevű zeneszerző, ez pont egy jó példája annak a közép-európai, hát ilyen véráramlásnak, hogy Csehországban valaki megszületik, tanul nyilván német nyelvterületen, Bécsbe kerül, a műveit játsszák Magyarországon is. És ugye mondogattuk, hogy Habsburg barokk, Eszterházi barokk, hát Eszterházi Pált, illetve az ő neve alatt megjelent Harmonia Celestis gyűjteményt érdemes megemlíteni, ebből lesz a következő részlet. Kamaradarabok alapvetően kisebb kantáták, de van néhány trombitás tétel. Hány van, azt hiszem 3-4 trombitás tétel az egész gyűjteményben?
Van több is, én azt hiszem, tehát egy-két ilyen apró kis tétel, talán ez az Ascendit Deus in Jubilo, ez egy ilyen hosszabb, amiben 4 trombita is van, és az majdnem azt mondhatom, egy kis kantát. sátácska, vagy hangszeres motetta, és ott is tényleg valóban rendkívül tetten érhető ez a cseh hangulat és befolyás, hiszen hát azért Galánta már be van oda ékelődve a cseh-osztrák közegbe. És hát valóban Esterházy nagyszerűen és jó érzékkel, hát ő azért egy elég komoly latin teológiai tudással, és mint költő is, tehát nem mondhatjuk dilettánsnak, mert egyrészt körbe tudta magát venni mindig olyan szakemberekkel, akik szerintem átnézték a kompozícióit, úgyhogy igazából az egyszerűségükben is mondhatjuk, hogy mindegyik egy kis drágakő tud lenni a megfelelő interpretációval.
Esterházy Pál Harmonia Celestis ciklusából Surrexit Christus és Ascendi Deus, ez két egybe tartozó tétel. Mai műsorom vendége Borsodi László, működik közre barokk trombitán. Esterházy Pál híres ciklusa a Harmonia Celestis, ugye sok lemezfelvétel van belőle, lehetne még több is tulajdonképpen, legyünk őszinték, de ez, amit most hallottunk, ez egy kis meglepő módon, ez nem magyarországi előadóktól származik, mai műsorom vendégét Borsodi Lászlót leszámítva, hanem ez egy Argentinában működő Coral Hungaria nevű kórus, tehát egy magyar kötődésű kórus. Silvia Leidenmannak a nevét érdemes hangsúlyozni, aki nagyon-nagyon sokat tett az elmúlt 30-40 évben az ilyen vonatkozású, magyar vonatkozású repertoár kutatása és előadása terén. Ez a lemez egyébként 1997 körül készült, és akkor ott voltatok Argentinában, hogy ott vettétek föl ezt a lemezt.
Igen.
És Manfred Krémernek a nevét érdemes még megemlíteni, aki a zenekart vezette, ő egy kiváló barokkegedűs, ha jól emlékszem, Jordi Savall koncertmestereként is, meg nagyon sok felé tevékenykedett Európában is, meg a nemzetközi régi zene életben. És akkor itt mindenki spanyol volt, ugye, vagy argentin. Martin volt ebben a vállalkozásban.
Hát illetve úgy, hogy ugye a Korál Hungária nevű kórus az egykori, már javarészt az első világháború alatt is emigrált magyarságból, akiknek megint egy nagy része bácskai sváb, többek között a Szilvia Leidemann családja, édesapja is, ők is azt hiszem valahonnan Szabadka környékéről vándoroltak ki, és nagyon komolyan úgy látszik, hogy legalább egy jó századon keresztül komoly összetartásban voltak, mert amikor én ott kint jártam Szilvia meghívására, tapasztaltam, hogy egy jól működő kórust és társaságot tud maga mögött, amiből jött aztán létre ez a zene, amit felvettünk. Ott tartottam kurzust a trombitásoknak, barokzenei irányultsággal. Először modern trombitán tanultak, aztán hozzájutottunk barokk trombitákhoz is, és így vettük fel a lemezt, hogy gyakorlatilag az első kurzus után második évben, amikor visszamentem, akkor már így föl tudtuk venni a kollégákkal ezt a lemezt.
Kicsit menjünk tovább más irányba a zenetörténetben, az egyetlen kis kiruccanás ebből a Habsburg-Eszterházi barokk kultúrkörből a mai műsorban Telemann lesz. Szóló kantáták, amelyekben a trombitának is nagyon fontos szerepe van. Ez egy hungaroton lemez, amelyet az Affetti Muzikáli Együttesen, melynek Marina János a művészeti vezetője. Mikor vettétek ezt föl? Ez is körülbelül olyan 30 éves lemez, nem? Vagy talán...
Hát ezt sajnos nem tudom, mert ennek most a CD-je nincs a birtokomba, vagy pedig valahol a lakásban kallódik, tehát nem találtam meg. Én azt hiszem, hogy ez is a 90-es évek vége, vagy a 2000-es évek legeleje lehet.
Hallgassunk egy picit Telemannt, ezek kamarakantáták, ugye, tehát kis apparátusra, trombitára, szólóhegedűre.
Abszolút egy trió vagy kvartett és plusz ének.
Laksz Éva fog énekelni, Petőfi Erika működik közre barokhegedűn, mai műsorom vendége Borsodi László játszik naturtrombitán, és a kontinuót Vályi Csilla és Klembala Géza játsszák. Telemann szólókantáta Der himmlischen Geister részletét halljuk. Thank you. Telemann der himmlischen Geister kamara kantátát hallottunk, mai műsorom vendége Borsodi László játszó trombitán, Lax Éva énekelt, és az Affetti Muzikáli Együttes 90-es évek végén készült lemezfelvételét hallottuk, a művészeti vezető Malina János volt.
Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
Folytatjuk a régi zenei kalandozásokat, mai műsorom vendége Borsodi László, barokk, historikus trombita művész, és egy picit rendhagyó repertoárról beszélgetünk, tehát barokk trombita kapcsán mindenki Bachra gondol, joggal, hiszen csodálatosabbnál csodálatosabb szólókat írt Bach a naturtrombitára, amelyeknek te az egyik nagyon avatott előadója vagy, nem csak Magyarországon, hanem Európában, de ritka repertoárt hoztál Tuma, Reiter, Esterházy, Telemann, és Telemannál maradjunk még egy pillanatra, bár ő egy kicsit kilóg ebből a Habsburg barok, bécsi barok, magyarországi barok, Esterházy barok, sokfajta kifejezést használhatnánk rá. Telemannak ugye ez a Harmonischer Gottesdienst, vagy Fortsetzung des Harmonischer Gottesdienst ciklusából volt ez a kantáta, ahol hallottuk, hogy egészen oboa-szerűen, könnyed dallamhangszer-szerűen, éneklő módon kezelte a Telemann a trombitát.
Hát ez valóban egy meglepő dolog, és itt már szinte azt mondhatom, hogy egyébként ugye Angliában Handel írt ilyen áriákat, szóló áriákat, ahol a trombitától elvárja, hogy finoman, dallamszerűen, netán egy dolce karaktert képviselve vegyen részt a zeneműben. Hát Telemann, mivel azt hiszem, hogy nincs az a műfaj, amiben ő ne működött volna, illetve ne itta volna be, ő mégiscsak egy észak-német orientáltságú, tehát valóban erősen eltérő az előbb említett Habsburg, délnémet, cseh, magyarországi észak-olasz szerzőkhöz képest, ami azt jelenti, hogy nyilván még talán a népi dallamok, amiket ő feldolgozott, beivott, azok is más karakterűek lehetnek. Hát ugye főleg a francia táncok és a francia nyelvből, a szövegprozódiából is adódóan fogalmazott meg olyan hangszeres műveket, amik hát így valóban eltérnek ezektől a karakterektől.
Igen, Telemann egy felfoghatatlanul nagy zseni, elképesztő méretű repertoárral, amelyet írt, tehát közhely, hogy több művet írt, mint a meglehetősen szorgalmas Bach és Handel, egyénenként is rendkívül szorgalmasak voltak. No, most Telemann többet írt, mint ezek ketten együttvéve, és hát annyi fajta stílusa volt Telemannak, tehát ugye ő 70 éven keresztül komponált, tehát igen, és közben folyamatosan változtatta a stílusát. Amikor egy ilyen darabot megírt, mint amit most hallottunk, mögötte már mondjuk 30-40 év zenei tapasztalat van. Hallgassunk még egy Telemannt ebből a lemezből, tehát az Affetti Muzikáli lemezét halljuk. Es fährt Jesus auf. Ez a következő trackünk. Oh, Telemann Fortsetzung des harmonischen Gottesdienstes ciklusából egy másik kantátát is hallottunk, annak egy részletét, Es fejret Jézus auf. Itt az eddigi előadók mellett ugye Borsodi László mai műsorom vendége játszott trombitát, és én nagyon ritka a hangszerpárosítás, hogy az énekszóló mellett természetesen, amelyet Lax Éva énekelt, de hogy a szóló trombita mellé fuvola, barokk fuvola a másik hangszer, ugye tehát a hangos meg a halk egyenrangúsága. Bali János játszotta egyébként a barokk fuvola szólót az Affetti muzikáli lemezén, hát nagyon ritka párosítás.
Igen, nem sok példa van rá, van egy Scarlatti kettős verseny, amiben a trombita csak pedálhangokat játszik, a fuvola pedig virtuózkodik, tehát ez tényleg Telemannt dicséri, hogy ezt a két hangszert így össze tudta ötvözni, mert ezek egyébként még gyakran intonációban is pont a két végpont felé intenek, a trombita általában magas, a fuvola meg gyakran alacsony, úgyhogy nem könnyű összedolgozni, de megtalálta azt hiszem azt az utat, hogy egy csodálatos mű írjon-e két hangszerrel is.
Hát nagyon sok mindenről beszélhetnénk, ugye most megígérhetjük a hallgatóknak, hogy várunk vissza egy újabb beszélgetésre, ahol azért vegyük Johann Sebastian Bachot a középpontba, és Bachnak a trombitához fűződő viszonyát, hiszen arról is sok-sok műsort lehetne csinálni. De most visszatérünk egy picit a bécsi barokkhoz, vagy kicsit bécsi klasszikához. Ugye említettük Reutert, ő zenéjét is hallottuk a műsor elején, és Reuter a bécsi Stephansdom karnagyaként tanította mind a két Haydn fiút, Joseph Haydnt, illetve az 5 évvel fiatalabb Michael Haydnt, és Michael Haydn utána majdnem az egész életét, egy rövid kitérő után, nagyváradi kitérő után, azért alapvetően Salzburgban töltötte el az életét, és Salzburgban fantasztikus nagy oratóriumokat komponált, amelyek egyébként máig ismeretlenek, 4 hatalmas német nyelvű vallásos oratórium 1768-9-70-71, 4 egymás utáni évben, és ezek közül együtt csináltuk Michael Haydnnak a Kaiser Konstantin című oratóriumát, ezt talán 2016-ban vettük együtt lemezre a Purcell Kurs Orfeo zenekar, és egy hatalmas trombita szólót volt ebben is. Kicsit a Reuter vonal, tehát az a fajta trombita kezelés, mint amit a Reuter Servizio darabban hallottunk, itt egy rendkívül virtuóz magas trombita, van D-trombita, és tulajdonképpen magasabbra megy, mint bármelyik Bach mű, ha jól emlékszem. Ugye, tehát a Bach trombita szólók
igen,
sem mennek.
Igen, illetve permanensebben érinti ezt a regisztert, amelyik már szinte hát irreálisnak tűnik gyakran.
Hallgassunk bele ebbe az áriába, egy olyan oratóriumról van szó egyébként, amelyben 5 szoprán szólista mellett rengeteg nagy hangszeres szóló van, a kórusnak kicsit csekélyebb feladat jut, és hatalmas kürtszóló, hasonaszóló, ezek együtt is, de a trombitának ez az egy tétele van, és hát ez egy meglehetősen emlékezetes tétel. Ennek egy részletét halljuk, Jubiliret triumfiret, Szutréli Katalin énekel, és mai műsorom vendége Borsodi László játssza a trombita szólót, az Orfeo zenekart én vezényeltem, 2016-ban vettük fel ezt a lemezt. Thank you. Mihály Haydn 1769-es Kaiser Konstantin című oratóriumából hallottunk egy áriát, annak a részletét, hatalmas trombita szóló mai műsoron vendége Borsodi László játszott, Szutréli Katalin énekelt, és az Orfeó zenekarnak és a Pörszekkórusnak a lemeze, amelyet én vezényeltem, ez egy 2016-os koncert és mellette lemezfelvétel volt, és ugye ezeknek a műveknek, ennek a négy nagy vallásos oratóriumnak, 1768-69-70-71-es négy oratóriumnak, ezeknek a komponálása lehet, hogy folytatta volna egyébként Mihály Haydn, csak ugye 71-ben hunyt el a hercegérsek, aki nagy zenekedvelő volt, és utána nagyon sok minden nagyon megváltozott, nem feltétlenül előnyére a salzburgi zenei életben. Ezeknek a műveknek az autográfia itt van Budapesten a Széchenyi könyvtárban, ebből a négy műből egy még teljesen előadatlan, a Rajmütige Petrus, ugye a Kaiser Konstantint és a Der Kampf der Busse und Bekehrungot már lemezre is vettük. Ezek nagyon fontos művek, és nagyon sok mindent hozzáadnak ahhoz, hogy megismerjük egyáltalán, hogy milyen fajta volt ez az egyházzenei világ. Ez már kétségkívül bécsi klasszika, de hát nem lehet elválasztani a barokk zenétől, és hát a trombita szóló pedig hát virtuózabb, mint bármi, amit Johann Sebastian Bach tulajdonképpen ebben a magas lágéban valaha trombitának írt. Ugye rendhagyó is, hiszen nincsenek timpani, nincsenek más trombiták, egy trombita szólózik a szoprán szólistával egyenrangúan, sőt, tulajdonképpen még sokkal virtuózabb a trombita szerepe. Nagyon sokat tudnánk beszélgetni, de most műsorunk végéhez értünk sajnos. Térjünk vissza egy picit a 17. századhoz. Emlegettük a műsor elején, hogy a trombitásoknak milyen különleges státuszuk volt. A trombita ugye elválaszthatatlan más részfúvós hangszerektől, amelyekkel általában együttesben játszik, a cinktől, kornettől, ugye később a francia romantikában a kromatikus trombitát hívják kornetnek, tehát nagyon érdekes, igen, hogy ugyanazok a hangszernevek teljesen más hangszerre felbukkannak mondjuk egymástól 200 évre az európai zenetörténetben. És nektek van egy együttesetek, ez a Sonatore Spannoni, amely mostanában nem annyira aktív, de azért sokat dolgozhattunk együtt, azért mondom, hogy én is egyes szám első személyében is, hiszen én nekem is megadatott, hogy orgonálhattam veletek, talán pont ezen a lemezfelvételen is játszom, amelyre elbúcsúzunk. Mesélj erről az együttesről egy kicsit, kérlek.
Az együttest konzervatórista korunkban részfúvós barátok és ebben az irányban érdeklődők már hoztuk létre. Annak idején Schmelzer Konszort néven indultunk, és hát próbáltuk összegyűjteni azokat a zenebarátokat, akikkel a korabeli részfúvós hangszereket egy kicsit életre tudnánk hívni. Ez meg is történt, de aztán az élet úgy hozta, hogy ezekre a hangszerekre igazából a zenekarokban is lett olyan igény, hogy egyre kevesebb időnk maradt, hogy ezzel az együttessel foglalkozzunk, mert mindenkinek meglett az elfoglaltsága, hogy
mindenkinek lett becsületes munkahelye is.
Így van szó szerint, tehát nagy zenekaroknál elhelyezkedve. De minden esetre ez egy olyan talán egyedülálló együttes volt, amiben a barokharsonák, a kornettek, vagyis németesen a cinkek, ami egyébként nem keveredő össze ezzel a fémmel, hanem a cánk nevű szóból. Érdekes egyébként, hogy egy ilyen hangrendű két magánhangzó váltja egymást, de ez nem tudom, milyen német tájnyelv lehet, ami a cán szóból i betűt varázsolt oda. De minden esetre ez egy fog, egy agyarból készült instrumentumot próbál megjelölni elnevezésében, de aztán fából készült, és egy igazi olyan hibrid, hogy trombita fúvókával, furujaszerű lyukak, bőrrel bevont fa hangszer. Tehát ennél talán még a szerpent is, hát ami szintén egy basszus cink tulajdonképpen, még egy groteszkebb instrumentum. De a lényeg az, hogy ezzel az együttessel hát nagyon lelkesek voltunk, és gyűjtöttük a zenéket, amiket játszhatunk saját örömünkre is, illetve voltak koncertjeink múzeumokban, templomokban, illetve részt vettünk más együttesekkel közös koncerteken, és amit most majd meghallgatnánk, az egy olyan hanglemez, amit még a Hungaroton lemezcéggel vettünk föl, Vashegyi György kontinuó játékával alátámasztva.
Nem én voltam a legfontosabb a lemezen, én csak szólyan látszottam hát a háttérben a harmóniákat.
Ki is térhetek, hogy rendkívül fontos ezeknél a hangszereknél egy megfelelő, és ez általában nem csembaló, hanem orgona pozitív kontinuó, ami a zenészeknek azért úgy a fülébe juttatja az igazságot, hogy hová kell intonálni.
Ugye ez egy középhangos temperatúrában játszottunk, ami azért általában mindenfajta zenész számára intonációsan meglepetés, hogy ugye az akusztikus terceket célozza meg, a lebegésmentes durterceket, aminek sok-sok következménye van. Ugye Cesario Gusságú és Kora, ez volt ennek a lemeznek a címe, de amit hallani fogunk, az Orazio Benevoli műve, aki kortársa a Gusságónak, 1640-es évek körülbelül.
Kicsit igen későbbi, mert a Gusságú már talán a 20-as években elhunyt, tehát ő tényleg ez a korai, talán Giovanni Gabrieli kortárs volt. Az Orazio Benevoli, ő pedig már szintén egy kicsit a Habsburg irányba ment, hiszen a salzburgi misének az elején van a HB aláírásból, mert nincs szignálva, kiírva betű. Még évekig a Musica Antiqua Köln is úgy vette föl a salzburgi misét, hogy Horácio Benevoli, aki, mint kiderült, Heinrich Bieber. Tehát ilyen érdekes dolgok voltak. Egyébként mai szemmel megfoghatatlan, hogy egy ilyen szerző, mint Bieber, az életéről is rendkívül keveset tudunk, és a műveit nem szignálta olyan cirádásan, mint mondjuk Lüli, aki egy kicsit karrieristább volt azért nála, és egy másik kor is szintén, de ez tulajdonképpen ez az alázat ezekben a szerzőkben az egészen fantasztikus, mert rengeteg velencei szerző volt, aki parádésan kinyomtatott gyönyörű kottákon is csak egy-egy kezdőbetűvel szignálta magát.
Igen, tehát veszélyes, hogy két fontos zeneszerzőnek a kezdőbetűi a kereszt és családnevének azonosak. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél a műsorba, és várunk szeretettel újra. Legyen az, hogy legközelebb Bachról és a barokk trombitáról beszélgetünk, hiszen azt hiszem lenne bőven miről beszélgetünk. Köszönöm, hogy itt voltál. Munkatársaim Kecskés Barbara szerkesztő és Pergel János hangmérnök nevében is búcsúzik a műsorvezető Vashegyi György. Orazio Benevoli zenéjével szeretnénk önöknek nagyon szép délutánt és estét kívánni.
Kedves hallgatóink, a 2026. február 22-i adásunk ismétlését hallották.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az Ars Nova hétfő esti műsorában a 20. századi és kortárs részfúvós repertoár izgalmas darabjaiból válogatunk. A tavalyi Kodály Zoltán nemzetközi zenei versenyen fiatal művészek szólaltattak meg trombitára, kürtre és harsonára írt műveket. Őket a Kollár Imre vezette, Kodály Filharmonikusok Debrecen kísérte. Lemez bemutató az Ars Novában, hétfőn 22 órakor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák következő műsorában Ránki György zeneszerző életét és munkásságát idézzük fel.
Kodály tanított meg engem az úgynevezett zenei igazmondásra és arra, hogy minden feladatot komolyan kell venni.
Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
16 éven aluliak számára nem ajánlott.
Szerelem, barátság és egy sorsfordító Lanzarote utazás. Álmodóvár új filmje, alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái, a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban.
Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 17:30.